Köszönöm szépen, sok szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, és külön köszönöm, hogy ma este itt lehetek. Az én kutatási témám ugye eredetileg a halálbüntetés és az élethez való jog különböző kérdései, de már azt a felkérést kaptam, hogy egy általánosabb témáról beszéljek, jogerkölcs, jog és igazságosság kapcsolatáról, konkrétan a természetjogról, amely arról szól, hogy létezik vagy léteznie kell valaminek, ami az emberi jog felett áll, ami az emberi jogot is meghatározza, és amely kereteket szab a számára. Hogy az állam nem tehet meg bármit, a jog nem írhat elő bármit, mert vannak bizonyos erkölcsi keretek, amelyeket nem lehet túllépni. A természetjognak, ha egy definícióját kellene adni ebben a nagyon sokrétű és nagyon sokféleképpen használt fogalomból, akkor valami olyasmit mondhatunk, hogy a természetjog az az emberek által alkotott, úgynevezett pozitív joghoz képest egy magasabb rendű jogi normatív rend, amelynek a szabályai nem emberi eredetűek, mindenkor és mindenhol érvényesek, tehát térben és időben állandóak, mert az abszolút igazságosságot testesítik meg, és az állami jog csak ezeken a kereteken belül szabályozhat. Ha a természetjog szónak az etimológiáját akarjuk megérteni, akkor az ókori görögökig kell visszamenni, ők találták ki ezt a kifejezést, illetve ők vizsgálták először mélyrehatóan az emberi jog és az emberek feletti jog kapcsolatát. Az időszámításunk előtti 5. században egy nagyon konkrét történelmi jog hívta létre ezeket a kutatásokat, megindult a görög gyarmatosítás, elkezdték meghódítani a földközi tenger partvidékét, és amit addig hittek, hogy hát csak úgy létezik egy állam, ahogy azt ők kitalálták, az a városállami közösség, azokkal a szabályokkal, azzal a renddel, hát hamar kiderült számukra, hogy ez nem igaz. És elkezdték vizsgálni, hogy tulajdonképpen mi tartja egybe ezeket a nagyon-nagyon különböző államokat, ezeket a rendkívül különböző szabályokkal rendelkező uralmakat. Tényleg nagyon-nagyon sok minden más volt, a demokráciáktól kezdve a nyílt zsarnokságig terjedtek ezek az államok. Mégis mindegyik működött, és ezt a közös kapcsot keresték, amely miatt az összes ilyen állam működni tud. És arra jöttek rá, hogy kell, hogy legyen bizonyos közös szabályhalmaz, amely nélkül az állam, mint létező, egyáltalán nem állhatna fenn, mert ezek nélkül az emberi közösség nem létezhetne, az emberek nem akarnának társulni egymással. A természet szónak két jelentését alakították ki. A szofista gondolkodásban a természetet a fizikai természettel azonosították. Tehát bizonyos szabályok azért kötelezőek, mert a természeti törvény erejével bírnak, és ugyanúgy megsérthetetlenek, mint mondjuk a gravitáció törvénye. Ezt a szót persze még nem ismerték, de azt a törvényt igen, hogy az alá nem támasztották, mindig lefelé esik. Azt gondolták, hogy az emberi törvények egy része is így kell, hogy működjön. Hogy nem lehet megsérteni, mert anélkül az állam nem működik. Ez valójában egy téves elképzelés volt, mert a törvény fogalmának a két jelentését mosta össze, a természeti meg a tételes normatív törvényeket. Ugye a természeti törvények azok valóban megsérthetetlenek abban az értelemben, hogy lehetetlen ezeket a törvényeket megsérteni. Az emberi törvények viszont megsérthetők, akármilyen jogszabályt is fogadunk el, mindig lesznek olyanok, akik annak a rendelkezéseit nem tartják be, mondjuk még a ne ölj parancsát is van, aki megsérti. Tehát az emberi törvény nem úgy működik, ahogy a természeti törvény működik, az egy normatív előírás, az egy elvárást fejez ki, és nem okozza, vagy nem idézi elő okozatilag azt a következményt, mint mondjuk egy természeti törvény. Ma már a természet szónak a természetjogban a sztoikus értelmét fogadjuk el. Ez azt mondja, hogy a természet az nem a külső fizikai természetet, hanem az ember belső természetét jelenti. bizonyos dolgok azért kötelezőek, mert az embernek vannak bizonyos hajlamai, vágyai, tulajdonságai, és ezek a tulajdonságok minden embert jellemeznek, ezért vannak bizonyos törvények, vagy ezért sérthetetlenek meg bizonyos törvények. A sztoikusok arra gondoltak, hogy egyrészt az ember racionális lény. Ez különbözteti meg őt az állatvilág bármely tagjától, hogy képes gondolkozni, van jövőtudata, képes magát egy közösség részeként látni, és képes felmérni a cselekményei következményeit. És mivel az ember racionális lény, ezért át tudja gondolni, hogy a bizonyos választásainak mik lesznek a hosszú távú kihatásai. A másik tulajdonsága az embernek, hogy a jóra törekszik. Ez is az ember természetes tulajdonsága. Vágyunk a jóra. Hogy pontosan mi ez a jó, azt nagyon nehéz definiálni, de egészen nyilvánvalóan nem szeretünk éhezni, nem szeretünk szomjazni, nem szeretünk fázni, vagy a földön aludni, vagy félelemben élni attól, hogy mondjuk meggyilkolnak minket. És az emberek a rációjuk alapján, mert eszes lények, rájöttek arra, hogy közösségben élni jobb, mert a közösség megvéd ezektől a problémáktól, vagy legalábbis nagyobb biztonsággal kerülhetőek el ezek a gondok. Milyen problémákat tud megoldani a közösség? Hát nyilvánvalóan van a közösségi védelem. Ha együtt vagyunk, akkor akár ugye természeti állapotban a vadállatok támadásától, akár az árvizektől gátakat tudunk építeni, akár a többi embertől a közösség meg tud védeni minket. Lehetőség van a munka megosztásra. Egy sokkal hatékonyabb, sokkal jobban szervezett munka megosztással tudunk operálni. Mindenki el tud mélyülni abban a tudományban, abban a szakmában, amelyet ő kitanult, és sokkal hatékonyabb a társadalom működése, ezeket később meg tudjuk osztani egymással. Lehetőség van a tudás szervezet áthagyományozására. Nem egyszerűen a saját tudásomat adom át a fiaimnak, hanem a fiaim megkapják a közösség egészének a tudását, mert mindannyian neveljük őket. És természetesen lehetőség van az elesettekről való gondoskodásra, akkor is, hogyha ők csak ideiglenesen azok, de ugye közösség nélkül egy súlyosabb betegség, akkor is a halálukhoz vezetne, hogyha egyébként maga a betegség nem lenne halálos, mert közben kiszolgáltatottá tenni a többieket, cserébe, amikor rólam gondoskodnak, számíthatnak rám, hogy majd én is gondoskodok másokról, amikor ők kerülnek ilyen helyzetben. Tehát társadalomban élni jobb, és ezt az ember automatikusan felismeri. Arisztotelész fogalmazta meg úgy, hogy az ember az zoon politikon közösségi lény, vagy magyarul társadalmi állat, mert szó szerint ezt jelenti a zoon politikon, társadalmi állat, egy olyan természeti lény, aki a racionalitása folytán tudja, hogy a többi ember számára jó. Végső soron ez az erkölcs alapja, hogy a közösség az jó. Etológiai értelemben a csoporttól a közösséget azt különbözteti meg, hogy a közösségnek vannak saját érdekei. És csak az ember alkot ilyen értelemben közösséget, mert mondjuk egy farkasfalka is összeállhat, de a farkasoknak csak egyéni érdekei vannak, azért csoportosulnak, mert mondjuk hideg téli napokon biztosabb a túlélés, de amikor ez véget ér, akkor a csoport, a falka is megszűnik. A közösség nem szűnik meg. És amikor ez a gondolat kialakult, akkor nagyon hamar termékeny talajra hullott, nagyon korán elkezdték ezt a természetjogi gondolatot tovább gondolni. Mik is azok a konkrét szabályok, amelyek korlátozzák az emberi jogot, illetve ha korlátozzák, ezt hogyan teszik? Alapvetően két csoportja alakult ki ezeknek az elgondolásoknak, a vallási és a világi természetjogi felfogások. Nagyon röviden a vallási természetjogi felfogások szerint az erkölcsi normák isteni parancsokból eredeztethetők, a világi természetjogi felfogások szerint pedig isteni akarattól független emberi rációból. A középkorban alapvetően a vallási természetjog dominált, tulajdonképpen a 17. század elejéig nem is nagyon fogalmaztak meg másfajta elméleti keretben olyan elgondolásokat, hogy az emberi jog az, az kötött. Hát talán két katolikus, akkor ugye még nem, és két protestáns gondolkodót érdemes lenne kiemelni. Az egyik Augustinus, Szent Ágoston, a másik Aquinói, Szent Tamás, illetve Luther és Calvin természetesen, akik bár ugye teológiailag nagyon különböző síkon mozogtak, de a természetjogi gondolataikat tekintve egészen közel álltak egymáshoz. Mégis, ha mondjuk Aquinói Tamást és Augustinust próbáljuk meg összehasonlítani, arra jutunk, hogy a végkövetkeztetés, vagyis hogy az emberi jog az meg kell, hogy feleljen-e az örök isteni jognak, az nagyon eltérő lesz, mert Szent Ágoston azt mondta, hogy nem kell megfelelnie, ugyanis az isteni jog, az örök isteni jog olyan tökéletes valami, amit az ember nem képes felismerni, vagy ha képes felismerni, azt véletlenszerűen teszi. A földi állam joga az földi jog. Az isteni jog az a mennyei birodalomban van jelen, az igaz hívők közösségében. Ők természetesen a földön is jelen vannak, de a földön jelen van az ördög birodalma is, és tulajdonképpen a földi állam ennek a két birodalomnak, Isten földi birodalmának, ez a Civitas Dei Terrena, és az ördög birodalmának, a Civitas Diabolinak a keveréke, ezt úgy hívta, hogy Civitas per mixta a kevert állam, és egy ilyen állam joga, vagy egy ilyen állam jogától eleve nem lehet elvárni, hogy megfeleljen az örök isteni jognak. Az létezik, de csak a túlvilágon érvényesül. Aquinói Szent Tamás viszont pont az ellenkező következtetésre jutott, szerinte sem lehet az isteni jogot a maga teljességében felismerni. Az isteni jogot úgy nevezte el, hogy lex aeterna, az örök törvény. Ez a maga teljességében az emberek számára nem hozzáférhető. Ami hozzáférhető, amit az emberek megérthetnek belőle, az a természeti jog, az erkölcs alapelvei, és ha az emberek megértik, akkor viszont ennek már engedelmeskedniük kell. Tehát az emberi jog nem mondhat ellent a természeti jognak, ami ugye isteni eredetű, hanem meg kell felelni. A probléma az az, és minden későbbi elméletben is ez lesz a probléma, hogy nagyon nehéz definiálni, hogy pontosan milyen szabályok vannak ebben a körben, és hogy ezek az egyes konkrét helyzetekben milyen cselekvési előírásokat tartalmaznak. Az emberi jognak kell, Aquinói Tamás szerint, konkretizálni ezeket a természetjogi szabályokat, ami azt is jelenti, hogy különböző korszakokban, különböző társadalmakban ugyanannak a természetjogi rendszernek más-más emberi jogi normák felelhetnek meg. Az emberi jog az mindig időhöz és helyhez kötött, csak a természetjog az, ami örök és változatlan. Luther és Calvin pedig hát ebből a két gondolati körből indult ki. Ugye Luther Ágoston rendi szerzetesként indult, tehát ő Ágoston gondolatait vette át. Ugyanúgy azt gondolta, hogy itt a földi államban vannak az igaz hívők, aki választottak, de azt is mondta, hogy szerinte ez minden ezer emberből egy. Ők azok, akik megértették az isteni igét, és igaz lelki meggyőződésükön alapuló módon követik Krisztus előírásait. Nekik nem kell jog, mert ők belsőleg, erkölcsileg olyanok, hogy akkor sem tesznek rosszat, hogyha azt egyébként az emberi jog nem tiltja. A másik 999-re viszont szükség van emberi jogra, mert őket csak a büntetéstől való félelem tarthatja végső soron vissza. Calvin pedig nem az embereket osztotta két részre, hanem az embereket kormányzó dolgokat egy lelki, belső részre, ez az erkölcs területe, és egy külső részre, ez a jog területe. Itt is az erkölcs, az erkölcsöt azért tartjuk be, mert ezt így fogadjuk el helyesnek, a jogot pedig azért tartjuk be, mert van egy állam, amely kényszerít minket. De az állam nem kényszeríthet bármire, az állam csak olyasmire kényszeríthet Calvin szerint, amit Isten megparancsolt, illetve ami az isteni előírásokon alapul. Ez a gondolati kör egész az újkor első századaig szinte kizárólagos volt. A 17. század első felében egy bizonyos Hugo Grotius volt az, aki a természetjogot megpróbálta elválasztani a vallástól, és visszatérni az eredeti görög alapokhoz, a sztoikus alapokhoz, vagyis hogy az emberi racionalitásból fakadólag próbáljuk meg definiálni, mi az, amit az ember megtehet, és mi az, amit az ember nem tehet meg. Szerinte a természetjog az valami olyasmi, ami minden népnél ugyanaz, ezt a népek jogának nevezte el, ezt latinul jus gentiumnak hívják, és emellett van az akaratlagos jog, jus voluntarium, amelyet vagy Isten alkot, az is akaratlagos jog, például a zsidókra vonatkozó különböző előírások ilyen isteni akaratlagos jog, vagy az emberek alkotnak. Az emberek pedig azért alkotják ezt a jogot, mert felismerik, hogy ez az önérdekük. Minden emberben van egyfajta társulási vágy. Szeretünk más emberekkel együtt lenni. Szeretjük a többiek társaságát, szeretjük a közösséget, és tudjuk, hogy nélkülük nem létezhetnénk. Legalábbis abban a teljességben, ahogyan létezünk, abban a teljességben nem létezhetnénk a többi ember nélkül. Ezért nem csak nekik kell betartaniuk bizonyos dolgokat velünk szemben, hanem nekünk is be kell tartanunk bizonyos dolgokat velük szemben. És a legalapvetőbb elv, és itt már konkretizálják, hogy mit lehet és mit nem, a legalapvetőbb elv, amit be kell tartani, az a szerződések és az ígéretek betartásának kötelessége. Tehát amit megígérünk, amit vállalunk, azt be kell tartani, mert ha ez nem valósulna meg, akkor az emberi együttműködésre nem kerülhetne sor. És valami hasonlót mondott a világi természetjog talán leghíresebb képviselője, Immanuel Kant is, aki tulajdonképpen ugyanarra végkövetkeztetésre jut el egy világi levezetéssel, mint amelyet a teológusok korábban megfogalmaztak. Ő azt mondja, hogy a legfőbb szabály, hogy cselekedj úgy, hogy a cselekedeted vezérlő elve általános törvényként is szolgálhasson. Vagyis, ha én teszek valamit, akkor azt azért kell tennem, ami miatt, vagy olyanokból kell tennem, amely okot a többiek is elfogadnak és követni tudnának. Az, hogy ne lopj, az nem csak annyit jelent, hogy én nem lophatok, hanem az, hogy mások sem lophatnak velem szemben. Valójában, ha a tolvaj azt mondja, hogy lopni szabad, azzal saját magának mondana ellent, mert az lehet, hogy az ő akarata, hogy ő lophasson másoktól, de hogyha azt, hogy lopni szabad általános törvényé formáljuk, az azt jelenti, hogy mások is lophatnak a tolvajjal szemben, ez pedig nem lehetett az ő valódi akarata, ellentmondott az észből származó elveknek, vagyis ilyen értelemben az erkölcsnek. Az erkölcs az a természetes emberi észhasználaton alapul. Végső soron oda jut Kant, hogy a legfontosabb elv, hogy ne tedd azt másnak, amit magadnak nem kívánsz. Ja, a krisztusi aranyszabály. Nagyon különböző utakon el lehet jutni ugyanaddig. A probléma az, hogy mit jelent az, hogy magunknak nem kívánunk valamit, vagy nem teszünk másnak bizonyos dolgokat, mert hogy hát ez alól a főszabály alól mindig számos kivétel létezik, ha a ne ölj parancsára gondolunk, a ne ölj elvileg ugye mindig minden körülmények között igaz, de például nem tiltja a jogos védelmi helyzetet, mert arra nem adhat parancsot semmi, hogy a saját életemet áldozzam föl egy gonosztevő akaratából. Tehát még ott is léteznek kivételek. A kérdés, hogy ezeknek a kivételeknek milyen hatóköre van, ezt viszont mindig az emberi jog definiálja. És elérkezünk a 19. századhoz, amikor akár a vallási, akár a világi természetjogi felfogások egyszer elhalnak. A 19. század az a jog, csúnya szóval pozitiválódásának korszaka. Ez az a korszak, amikor az ember azt hiszi, hogy mindent maga alkothat meg. A pozitív az ebben az értelemben emberi alkotottat jelent, emberek által alkotott dolgokat. Az emberek hozzák létre a gazdasági viszonyokat, emberi akarattól függenek a vallási szabályok, emberi akarattól függenek a jogi normák, emberi akarattól függ minden. Az ember azt hiszi, hogy mindent tud, és mindent ő szabályozhat. És hát kiderül, hogy ez, ha igaz, akkor nagyon csúnya következményekre vezet, ha pedig nem igaz, akkor ezt a gondolatot el kell vetni. És valóban a 19. századtól egyébként megfigyelhető, hogy a jogalkotó, mert egészen addig döntően szokásjogi, tehát a megszokáson alapuló szabályok voltak, de a 19. századtól előtérbe kerül a jogalkotó, vagyis valaki, vagy valamilyen testület, aki tudatosan megváltoztatja a szabályokat, és új jogi normákat hoz létre. Ezek a modern parlamentek lettek, és tulajdonképpen tényleg akár napról napra új szabályokat lehet alkotni jogilag. De hogy van-e ennek értelme, és szabad-e napról napra új szabályokat alkotni, és bármilyen tartalommal szabályokat alkotni, arra ez a pozitív jog nem képes válaszolni. A természetjog helyett tulajdonképpen a jog és állam kapcsolatára, illetve az államhatalom korlátozására vonatkozó elméletek veszik át a természetjog helyét. Egyrészt a hatalom megosztás elve a 17-18. Századtól, vagyis hogyha a jogalkotó tényleg bármit megtehet, azért ne engedjük, hogy tényleg meg is tegyen bármit, és mivel akinek hatalma van, az hajlamos visszaélni a hatalmával, ha nem ő, akkor előbb vagy utóbb az utódai, ezért a hatalmat korlátozni kell, hatalmat csak hatalommal lehet korlátozni. A másik elv pedig az a jogállamiság elve, amely a 19. században alakul ki, és ez az elv azt mondja, mint 19. századi formális elv, hogy a jognak legalábbis azt a kritériumot tartalmaznia kell, hogy egyrészt mindenkire vonatkozzon, tehát ne privilegizált vagy célzatos módon alkossunk, hogy X-re vagy Y-ra hozunk szabályokat, hanem tulajdonságok mentén határozzuk meg a címzetteket. Másrészt, hogy a jog kösse magát az államot is. Ez egy merőben újszerű gondolat, hogy az állam az a saját maga által alkotott jog által kötött. Hát az állam a jog fölött állt mindig is, de a 19. századtól az állam bekerül a jog alá, és az állam sem tehet meg bármit. Ezek a szabályok, ezek formális szabályok, és még nagyon kevés tartalmi követelményt foglalnak magukba, tulajdonképpen a jogbiztonság elvét, hogy a szabályok előre kihirdetettek legyenek, ez most triviálisnak tűnik, természetesen, hát különben hogy tudnám betartani a jogi normát, ha nem ismerhetném meg? A 18. századig ez nem volt triviális. Az olaszoknál, az egyes államokban, Firenzében, Velencében például, az ottani fejedelem titkos rendeletekkel utasította a bírákat. Tehát a jog egy része titkos volt, nem lehetett megismerni. Akkor hogyan lehetne betartani? Ezt ki kellett harcolni. A franciáknál a 18. századig létezett a Lettre de Cachet intézménye, amely szerint a francia király utólag egyedi rendelkezésekkel eltérhet a jogszabályoktól, vagyis utólag megbüntethet bárkit olyan magatartás miatt, amely magatartás akkor, amikor elkövette, még jogszerű volt. Úgyhogy ezek a jogbiztonsági követelmények ilyeneket tartalmaztak, mint a visszaható hatályú jogalkotás tilalma, hogy csak olyan bűncselekmény miatt vonjunk felelősségre bárkit, amely az elkövetés idején is már bűncselekmény volt. A törvényeket hirdessük ki, azok vonatkozzanak mindenkire, a címzettek mindegyikére, ne legyenek kivételek, ne legyen privilegizált jogalkotás, illetve hogy a normák világosak legyenek, lehetőség szerint az emberek értsék meg, hogy mit szeretnénk, vagy a jogalkotó mit szeretne tőlük elvárni. Ez sem volt teljesen egyértelmű. A középkorban, a szokásjog korszakában, illetve a királyi dekrétumok szabályozásában nagyon sokszor olyan általános előírások voltak, amelyeket nagyon nehéz volt konkretizálni. A 19. század vívmánya, hogy ez most már nem így van. De ezek mind formális alaki kritériumok voltak, és kiderült, hogy hát pusztán attól, hogy a jog köti az államot, vagy hogy a jogszabályokat előre kihirdetjük, rendkívül embertelen törvényeket meg tudunk hozni. Mert ezek a kritériumok a jog tartalmára vonatkozóan nem írtak elő semmit. Nem mondták, hogy a jog legyen igazságos, harmonizáljon az emberek felfogásával, semmit nem írtak elő, csak annyit, hogy hirdessék ki előre, legyenek egyértelműek, és ezt tulajdonképpen a náci jog meg is valósította. Ebben az értelemben, döbbenetes, de ebben az értelemben a formális jogállamiság értelmében a náci jog jogállami volt. Mert előre kihirdették, mindenki számára egyértelmű volt. Ha valaki zsidókat bújtatott, akkor tudta, hogy rá halálbüntetés vár, és nem volt semmiféle probléma a jogszabályok értelmezésével. Mégsem mondhatnánk azt, hogy hát ez igazán jogállami lett volna. Úgyhogy találni kellett egy másik fogalmat a jogállam jelentéséhez. Valamit, ami tartalmilag is köti a jogalkotót, hogy ne tehessen meg bármit, csak azért, mert ő azt előre kihirdette, és kivétel nélkül minden zsidó bújtatót halálra rendelt ítélni. Ez lett a tartalmi vagy materiális jogállamiság fogalma, amelybe már rengeteg olyan elv is beletartozott, amelyek nem csak formailag kötik a jogalkotót, hanem tartalmilag is. Az emberi jogok védelme, a jogegyenlőség követelménye, az állami határozatok, a közigazgatási határozatok, független bíróságok általi felülbírálata, és így tovább, amelyeket ma már teljesen természetes dolgoknak nevezünk. De egy kérdés ennek ellenére nyitva maradt a II. Világháború után. Mit lehet tenni azokkal a nácikkal, azokkal a háborús bűnösökkel, akik egyébként meghozták, vagy meghozatták ezeket a jogszabályokat, és különösen, ennél még izgalmasabb kérdés volt, hogy mit lehet tenni azokkal, akik ezeket betartották. Mert hogy nem csak a náci háborús bűnösök pere, főbűnösök pere létezett, hanem léteztek úgynevezett mellékperek is, köztisztviselők pere, orvosok pere, bírák pere, és például a bírák perében az volt a kérdés, hogy el lehet-e ítélni egy bírót azért, mert a náci jog szerint ítélkezett? Hát elvileg a bírónak az a kötelessége, hogy a jogot betartsa. És ez be is tartotta. Két elgondolás ütközött egymással. Sokan azt gondolták, hogy hát a bírák erkölcstelenül jártak el, de ezzel jogilag nem lehet mit kezdeni. Nem tudunk mit csinálni, ez volt a feladatuk, betartották, elítélhetjük őket, rosszallóan nézhetünk rájuk, kiközösíthetjük őket, de börtönbe nem csukhatjuk. És volt egy második felfogás, és ezzel hozták vissza tulajdonképpen a természetjogot a jogi gondolkodásba. Egy bizonyos Gustav Radbruch azt mondta, hogy azok a bírók, akik mondjuk zsidókat bújtató személyeket ítéltek halálra, vagy dezertőröket ítéltek halálra, azok tulajdonképpen nem is jogot alkalmaztak, mert a náci jog az a jog eszmei tartalmának nem felelt meg. Az annyira nyilvánvalóan igazságtalan volt, hogy úgymond még egy gyermeknek is fel kell tudnia ismernie, hogy ez nem lehet jog. Ez a szabály, ez a törvény formáját öltötte, de ez jogtalan törvény volt. Törvényes jogtalanság uralkodott, illetve a törvény feletti jogot kellett volna a bíráknak érvényesíteniük a törvények helyett. Vagyis az alapvető erkölcsi, igazságossági szabályokkal szemben álló jog, vagy szemben álló szabály, az nem jog, hanem puszta törvény, és ezért mindenkinek, de különösen a bíráknak nem csak meg lehetett, hanem meg is kellett volna tagadniuk az ilyen törvényeknek való engedelmességet. És végül aztán ebből az eszmekörből származik az a 20. század második felében érvényesülő tendencia, hogy valamilyen intézményt kellene létrehozni arra, hogy ezeket a tartalmi jogtalanságokat ki lehessen küszöbölni, és erre találták ki, pontosabban ez már létezett, de ekkor töltötték meg valódi tartalommal az úgynevezett alkotmánybíráskodást. Az alkotmányban, Magyarországon az alkotmányunk ugye az alaptörvény, abban ezek az alapvető jogok, jogelvek, emberi jogok, jogegyenlőség követelménye érvényesül, mint ahogy minden jogállami alkotmányban érvényesül, és kell egy olyan szerv, amely ezeket ki tudja kényszeríteni, ez lett az Alkotmánybíróság, és tulajdonképpen a tételes jog, az emberi jog és a természetjog, az eszmeileg helyes jog ebben az intézményben feloldódik vagy egyesül, és most már a tételes jogot is természetjogiasan, emberi jogiasan, vagy bárhogy is nevezzük, tartalmilag igazságossá lehet tenni. Köszönöm szépen a figyelmet!